Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
A könyveit 32 nyelvre fordították le, Oroszország női Tolsztojának is nevezték már, amit nagyon utál. Ennél kevésbé csak azt szereti, ha a szoknyás Csehov névvel illetik. Vitathatatlanul a századvég és a századelő egyik legnépszerűbb írója hazájában és külföldön. Szerinte az irodalom az egyetlen dolog, ami segít az embernek a túlélésben, abban, hogy megbékéljen a korral, amiben él. Utolsó kötete, az Örökbecsű limlomok néhány hete jelent meg magyarul. Ludmilla Ulickája ez alkalomból adott interjút a Nagy generációnak. Verses köteteit saját nyugdíjából és az általa díszített tárgyak eladásából megtakarított pénzen adja ki egy magyar költő, Petes Mária. Első, családja történetét feldolgozó regényét karácsony előtt jelentette meg. Egy évtizedig alkotótársa és szerelme volt egy a gyertyát két végén égető festőművésznek, aki mellett megtanulta, hogy az ember kísérője és szemlélője lehet csak a mások életének, és sokszor tétlenül kell néznie a szeretett ember önpusztítását. Két női alkotó. Az egyiknek a világhír, a másiknak a sziszifuszi küzdelem jutott osztály részül. Két mélyen átélt, küzdelmes és egyedi női sors a mai nagy generációban. Ludmilla Ulickája és Petes Mária.
Nagy generáció. Nékuti Ilona műsora.
Ludmilla Ulickája új könyvében, amely személyes szövegek, esszék és interjú részletek gyűjteménye, szinte minden olyan témát érint, ami valaha foglalkoztatta. Ezek közül válogattam én is, amikor a beszélgetésünkre készültem. A világhírű és nálunk is népszerű írónővel a Rózsavölgyi Szalomban találkoztam.
Сперва я хотела бы немножко поговорить о женщинах, потому что вы писали вот в этой последней книге, что
Az orosz nők helyzetéről szeretném önt először kérdezni. Utolsó kötetében elég sokat ír róluk. Azt írja például, hogy Oroszország a fantasztikus és a nagyon boldogtalan nők hazája. Miért?
Ну, знаете, дело в том, что в России уже
Tudja, Oroszország 1904, az orosz-japán háború kezdete óta folyamatosan harcban él. Kisebb és nagyobb deklarált és eltitkolt, láthatatlan, ki nem mondott háborúban.
Hogy lehet egy háború láthatatlan?
Például, ha a sztálini önkény áldozataira gondolunk.
Háború a nép ellen?
Így vagy úgy az ország egy-egy részében mindig voltak, és ma is zajlanak háborús események, amelyek során fiatal férfiak pusztulnak el. És hát ennek következménye a sok háborús özvegy. Olyanok is, akik békeidőben lettek azzá. Nyíltan erről soha nem esik szó. Ez az egyik tényező, ami a népességi arányok torzulásához vezetett. A másik oka sztálini időkig vezethető vissza, bár különböző okok miatt nem csak akkor, hanem most is rengeteg ember ül börtönben. A sztálini időkben főleg politikai vagy politikainak nevezett okok miatt zártak be embereket, akiket a nép ellenségének kiáltottak ki, holott nem voltak azok. Ma pedig óriási mennyiségű gazdasági bűncselekmény történik. A börtönlakók száma nálunk a második legnagyobb a világon, és a bebörtönzött emberek legnagyobb része, mint egy 90%-a férfi.
Nem tudom, hogy hányan.
Megmondom. Talán nem tavalyi, de tavaly előtti adat. 860 ezer ember. Majdnem 1 millió. Óriási tömeg. Ez a második ok. A harmadik pedig az alkoholizmus, ami finoman fogalmazva cselekvőképtelenné teszi a férfiakat. Lényegében ez az a három ok, amitől erősen eltorzultak a népesedési arányok. A normális arány egy az egyhez lenne, de nagyon-nagyon sok a magányos nő. Magányosak, de arról egyáltalán nem tehetnek, hogy nekik az a sors adatot, hogy nem jut számukra férfi, mert nincs. Ettől egyáltalán nem könnyű a helyzetük, de ez csak az egyik, a demográfiai ok. A másik egy tipikusan orosz sajátosság, mégpedig az, hogy Oroszországban soha nem lesz igazán erős a feminista mozgalom. Ugyanis nálunk a munkafrontján a nők ugyanazokkal a jogokkal rendelkeztek, mint a férfiak. Ők is végezhettek nehéz, kizsigerelő munkát. A feminizmus pedig a világon, mint a nők egyenlőségéért küzdő mozgalom indult, egyenlőségért a politikában és a munkában. Oroszországban a nők sohasem akartak a munkában való egyenlőségért küzdeni. Ezt a jogot megkapták, anélkül, hogy kérték volna. Szavazati joguk pedig jóval előbb volt, mint Európa és a világ más országaiban. Ezek olyan orosz sajátosságok, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni.
A magánéletükben bizonyára nem érezték ezt az egyenlőséget.
Знаете, ну вот представьте себе женщину, которая, как это, недостаточно обставлена мужчинами. У неё непорядок с этим.
Képzelje el, hogy a sokszor férfi munkát végző nőknek nem jut, mert hiányzik a férfi. Mindezt most nem feminista megközelítésből mondom, mert én más szemszögből nézem a problémát. Tudja, én igazán nagyon szeretem, sokra tartom a nőket. Szerintem ők az emberiség jobbik fele. A feminizmussal viszont nem tudok azonosulni. Összességében ezek azok az okok, amik miatt a nők többszörösen nehéz helyzetben vannak. És mindezeken túl még egy fontos körülmény. Oroszország a kelet része. Tehát a nőhöz úgy viszonyulnak, mint más keleti országokban. Még a legcivilizáltabb társadalmi rétegekben is harcolni kell a szemlélet ellen. Olyan mélyen beleívódott az ösztönökbe. Nem azt akarom mondani, hogy egy kislány születésének nem örül a család.
Nálunk is volt egy olyan mondás, hogy nem gyerek, ez csak lány.
Igen, a kisfiú az mégiscsak ember. Szeretgetjük mi a lányt is, de hát, ahogy a kulturális antropológiából tudjuk, ez a szemlélet a legősibb időkben is létezett. És minél vadabb az ország, annál nagyobb a férfi értéke a nővel szemben. Az első magzatelhajtási tilalom idején már az volt a tiltás oka, hogy azok, akik elvetetik a magzatukat, megfosztják az államot a katonáktól. És tudja, mikor hangzott el először ez a mondat? A római birodalomban. Időről időre fellángol a vita arról, van-e joga a nőnek az abortuszra, de a legelső és legfontosabb érv, hogy nem veheti el a nő tőlünk a katonáinkat.
Hogy érti azt, hogy vad ország?
Я с точки зрения цивилизационной.
Да, конечно.
Да, конечно, так сказать, есть какие-то вещи, которые нас всех уравнивают.
Цивилизационный szempontból. Hiszen számos dolog tesz minket egyenlővé. Ismerem a globalizáció ellenes indulatokat. Nagy divat mostanában nálunk, de sokan hajlamosak megfeledkezni a globalizáció értékeiről. Le lehet szólni a globalizáció kulturális közhelyeit, de a kulturális közhelyek között számos iszonyúan fontos érték van, mint például az emberek közötti egyenlőség. Ezért én a globalizáció elleneseket sem szeretem.
Arról is ír, hogy óriási változás zajlott le az orosz nők gondolkodásában. Mire gondol?
Idézzük vissza Marx egyik alaptételét, mely szerint a lét határozza meg a tudatot. Oroszországban a női lét kétfajta típust keltett életre. Az egyik az agyonhajszolt és megalázott nő, ahogy erről például Dosztojevszkij regényeiben olvashatunk. A másik pedig az erős, nagy teljesítményekre képes asszony. Én is sok ilyet ismerek. Az más kérdés, hogy számos nem szimpatikus is akad közöttük. Nevezzük őket az iskolaigazgató vagy a szovjet pártmunkás típusának. De ez a nagyon erős jellemű asszonytípus, aki képes ellenállni az élet viharainak, aki fel tudja nevelni és elindítani a gyerekét, ez létezik. A Nyekraszov versében szereplő, a vágtázó lovat megállító, az égő kunyhóba belépő nőnek van némi reális alapja.
Miért gondolja, hogy a férfiak más tudati szinten állnak, mint a nők? Miben látja a különbséget?
A férjem egyszer azt mondta, nem érti, hogy a feminizmus miért női mozgalom, hiszen annak férfi mozgalomnak kellene lennie. Érti?
Igen, polgárjogi mozgalomnak.
Egyetértek. Amíg a férfi nem ismeri fel, hogy a nő nagyon sok szempontból egyenlő, addig folytatódik a versengés, a harc, ez a sehová nem vezető, nagy energiákat felemésztő küzdelem. Pedig férfi és nő között mégiscsak a partnerség a legfontosabb. Meg kell tanulnunk a partnerséget. A nőnek meg kell ismerni a férfi természet jellemzőit, a férfiaknak pedig a nőkét. Mert ez az egyetlen módja annak, hogy képesek legyünk együtt létezni, hogy türelmesebbek legyünk a másik nemmel szemben.
Ön türelmes?
Tudja, az évek múlásával egyre türelmesebb leszek. Fiatal koromban egyáltalán nem voltam az, de volt egy pillanat, amikor megértettem, hogy muszáj azzá válnom. Ezen a téren nagyon megneveltek a gyerekeim. Azt hisszük, hogy mi neveljük őket, holott ők legalább annyira hatással vannak ránk. Türelemre engem leginkább a kisebbik fiam tanított meg.
Nagyon nehéz elfogadni, hogy az ő sorsa nem az enyém, és helyette nem tudok élni?
Hát persze.
Ön úgy tartja, hogy létezik külön női és külön férfi nyelv. Mi a kettő között a különbség?
Közismert, hogy a nők és a férfiak mindent másképp csinálnak. Még a klaviatúrát is másképp verik. A nyelv megint a kulturális antropológia terepe. Nagyon sok még ma is létező törzsi társadalomban van férfi és női nyelv. Minél magasabb a civilizációs szint, minél jobban eltávolodunk a természettől, annál egységesebb a nyelvünk. A tudomány például egyetemes. A női tudósok észjárása jóval közelebb van a férfi tudósokéhoz, mint azokhoz a nőkéhez, akik háztartást vezetnek, kertben dolgoznak, s így jobban bezáródtak egy sajátosan női világba. De hát a sajátosan női világ is romokban hever. És itt nem a tradicionális társadalmakra gondolok, hanem arra, hogy sok szempontból átmeneti korban élünk.
Дело в том, что сугубо женский мир, он тоже разрушен. Я имею в виду не традиционное общество, конечно. Вот. И в некотором смысле мы находимся в переходном этапе.